Augusztus 26. Levél Nimur professzorhoz. Másolat. Kedves Nimur professzor! Külön borítékban küldöm önnek jelentésem egy másolatát, amelynek címe az Algernon-Gordon effektus. Tanulmány a megnövelt intelligencia felépítéséről és működéséről, amelyet közrebocsáthat, ha jónak látja. Ahogy ön is tudja, kísérleteim befejeződtek. Jelentésem magában foglalja összes képleteimet, valamint a függelékben közölt adatok matematikai analízisét. Ezeket természetesen még ellenőrizni kell. Az eredmények világosak. Gyors felfelé törésem szenzációsabb látványosságai nem homályosíthatják el a tényeket. Az ön és dr. Strauss által kidolgozott sebészeti és injekciós technikának ez idő szerint minimális vagy semmi a gyakorlati alkalmazhatósága az emberi intelligencia megnövelésében. Algernonra vonatkozó adatok áttekintése. Noha fizikailag még fiatal, szellemileg hanyatlott. Tevékenységi motiváció gyöngülése, mirigyműködés általános csökkenése, gyorsuló koordinációs zavarok, fokozódó emlékezetkihagyás erőteljes jelei. Amint jelentésemben kimutatom, ezek, valamint egyéb testi és szellemi hanyatlási tünetcsoportok új képletem alkalmazásával statisztikailag jelentős valószínűséggel előre kiszámíthatók. Noha a serkentő sebészeti beavatkozás, amelynek mindkettőnket alávetettek, a szellemi folyamatok élénkülését és gyorsulását eredményezte, a hiba, amelyet bátorkodtam Algernon-Gordon effektusnak elnevezni, a teljes intelligencia gyorsulás logikus következménye. Az itt bizonyított hipotézis a legegyszerűbben a következő megfogalmazásban határozható meg. A mesterségesen előidézett intelligencia romlásának sebessége egyenes arányban van a növekedés mennyiségével. Mindaddig, amíg az írásra képes vagyok, előmeneteli jelentésekben folytatom gondolataim és eszméim lejegyzését. Ez egyike az én kisszámú, társtalan örömeimnek, és feltétlenül szükséges ennek a kutatásnak a befejezéséhez. Minden jel arra val azonban, hogy szellemi hanyatlásom nagyon gyors lesz. Újra és újra átvizsgáltam adataimat abban a reményben, hogy tévedésre bukkanok, de fájdalom, azt kell mondanom, az eredmény helytálló. Mégis hálás vagyok azért a kevésért, amivel hozzájárulhatok az emberi agy működésének és az emberi intelligencia mesterséges megnövelését szabályozó törvényeknek ismeretéhez. Az egyik este dr. Strauss azt mondta, hogy egy kísérlet kudarca, egy elmélet megcáfolása épp oly fontos a tudomány haladásához, mint egy esetleges siker. Most már tudom, hogy ez igaz. Mindamellett sajnálom, hogy a kutatás e területéhez való hozzájárulásomnak a kutatói kar munkájának hamvain kell nyugodnia, és különösen sajnálom azoknak a munkáját, akik olyan sokat tettek értem. Tisztelettel, Charles Gordon. Szeptember 1. Nem szabad pánikba esnem. Hamarosan érzelmi labilitás és feledékenység jelei várhatók, mint a kiégés első tünetei. Fel fogom-e ismerni ezeket? Most mindössze annyit tehetek, hogy szellemi állapotomat a lehető legtárgyilagosabban rögzítem írásban, annak tudatában, hogy ez a pszichológiai napló első lesz a maga nemében, és talán az utolsó. Ma reggel Nimur elküldte Börttel a jelentésemet és statisztikai adataimat a Holston Egyetemre, hogy a szakma néhány vezető embere megvizsgálja eredményeimet és képleteim alkalmazását. Az elmúlt hét folyamán Börttnek ellenőriznie kellett kísérleteimet és módszertani táblázataimat. Valójában nem bosszanthat az óvatosságuk. Végeredményben én csupán egy nemrég létrejött Charlie vagyok, és Nimur nehezen törődik bele abba, hogy munkám meghaladja az ő képességeit. Tulajdon tekintélye fétissé vált benne, és végeredményben én csak kívülálló vagyok. Valójában nem is törődöm már azzal, amit ő vagy a többiek gondolnak. Nincs időm. A munka be van fejezve, az adatok rögzítve, és mindössze annyi van hátra, hogy lássuk, vajon pontosan vetítette-e ki Algernon számadatain a görbéjét az én jövőmre. Alice sírt, amikor elmondtam neki az újságot, azután kiszaladt. Meg kell értetnem vele, hogy nincs semmi ok arra, hogy bűntudatot érezzen miattam. Szeptember 2. Még semmi határozott nincs. Tiszta, fehér világosság csendjében mozgok. Körülöttem minden várakozik. Azt álmodtam, hogy egyedül vagyok egy hegy tetején, és szemlélem az alant elterülő tájat, a zöldeket és sárgákat, és a nap pontosan fölöttem szűk karikába szorítja az árnyékomat a lábam körül. Amint a nap lehanyatlik a délutáni égbolton, az árnyék kibontakozik, és kinyúlik a szemhatár felé, hosszan és vékonyan, és messzire mögöttem. Itt újból el akarom mondani, amit már elmondtam dr. Straussnak. Senkit nem érhet semmiféle szemrehányás azért, ami történt. Ezt a kísérletet gondosan készítették elő, széles körben kipróbálták állatokon, és statisztikai adatokkal megerősítették. Amikor elhatározták, hogy engem használnak az első emberi kísérlethez, kellőképpen meggyőződtek arról, hogy fizikai veszély nem fenyeget. Nem volt mód előre látni a pszichés buktatókat. Nem akarom, hogy bárki szenvedjen azért, ami velem történik. Most az egyetlen kérdés. Mennyi az, amennyibe belekapaszkodhatom? Szeptember 15. Nim úr közölte, hogy az eredményeimet megerősítették. Ez azt jelenti, hogy a hiba központi és kérdésessé teszi az egész hipotézist. Egyszer majd megtalálják a módját, hogy legyőzzék ezt a problémát, de ez az idő még nem érkezett el. Azt ajánlottam, hogy embereken ne kísérletezzenek többé, mindaddig, amíg a kérdéses pontokat állatokon végzett további kutatással nem tisztázzák. Az az érzésem, hogy a kutatás legsikeresebb irányvonalának az enzim egyensúly hiány tanulmányozása ígérkezik. Mint annyi más dolognál, itt is az idő a kulcs tényező. Gyorsaság a hiba felfedezésében, és gyorsaság a hormonpótlékok alkalmazásában. Szeretnék segíteni a kutatásnak ezen a területén és a rádióaktív izotópok kutatásában, amelyek az agykéreg lokális ellenőrzésénél használhatók, de most már tudom, hogy nem lesz rá időm. Szeptember 17. Kezdek feledékeny lenni. Elteszem a dolgokat az íróasztalomon vagy a laborasztalok fiókjaiba, és amikor nem találom, kijövök a sodromból, és mindenkire ráförmedek. Az első jelek? Két nappal ezelőtt meghalt Algernon. Reggel 4:30-kor, amikor folyóparti bolyongásomból visszajöttem a laborba, ott találtam kinyúlva a ketrec sarkában. Mintha álmában futott volna. A boncolás kimutatta, hogy jóslatom helyes volt. A normálishoz viszonyítva Algernon agyveleje vesztett súlyából, és az agytekervények általános kisimulása, valamint az agy barázdáinak elmélyülése és kiszélesedése volt észlelhető. Félelmetes elgondolni, hogy ugyanez minden pillanatban velem is megtörténhet. Az, hogy látom, hogy Algernonnal megtörtént, valóságossá teszi a dolgot. Most először érzem, hogy félek a jövőtől. Algernon testét egy kis fémtokba tettem, és hazavittem magammal. Nem engedem, hogy a hamvasztóba dobják. Buta és szentimentális dolog, de az éjjel eltemettem a hátsó udvarban. Sírtam. Miközben egy csokor vadvirágot tettem a sírra. Szeptember 21. Holnap elmegyek a Mark Streetre, és meglátogatom anyámat. Az éjszakai álmom egy emléksort indított meg, megvilágította a múltnak egy teljes szeletét, és fontos, hogy papírra vessem, mielőtt elfelejtem, mert úgy látszik, most már hamarabb felejtem el a dolgokat. Az álom anyámmal volt kapcsolatban, és most még inkább meg akarom érteni őt. Tudni akarom, milyen volt és miért cselekedett úgy, ahogyan tette. Nem szabad gyűlölnöm őt. Meg kell békülnöm vele, mielőtt viszont látom. Nehogy durván vagy ostobán cselekedjek. Szeptember 27. Azonnal le kellett volna írnom ezt, mert a jelentés teljessége szempontjából fontos. 3 nappal ezelőtt meglátogattam Rose-t. Végül rákényszerítettem magam, hogy ismét kölcsönkérjem Bird kocsiját. Féltem, de mégis tudtam, hogy el kell mennem. Amikor a Mark Streetre értem, először azt hittem, hogy tévedtem. Egyáltalán nem olyan volt, mint ahogy emlékeztem rá. Mocskos utca. Üres telkek ásítoznak, amelyeken a házakat lebontották. A járdán egy kiszuperált, leszakított ajtajú hűtőszekrény, a járda szegélyen egy ócska, lógóbelű matrac. Némelyik háznak bedeszkázták az ablakait, mások meg inkább rozog a vityillónak látszottak, semmint otthonnak. Egy sarokkal a ház előtt leállítottam a kocsit, és gyalogmentem. A Mark Streeten nem játszottak gyerekek. Egyáltalán nem úgy volt, mint az emlékképeimben. Gyerekek mindenütt, és Charlie figyeli őket az ablakból. Különös, hogy legtöbb emlékemet az utcáról az ablak foglalja keretbe, és én mindig belülről nézem a játszó gyerekeket. Most csak öreg emberek áldogáltak a rozzant verandák árnyékában. A ház előtt ért a második meglepetés. Anyám a bejárati tornácon öreg, barna kötött kabátban a földszinti ablakokat mosta kívülről, bár hideg volt és szél fújt. Mindig dolgozott, hogy a szomszédok lássák, milyen példás feleség és családanya. Mindig az volt a legfontosabb, hogy mások mit gondolnak, a látszat előbbre való volt, mint önmaga vagy a családja. És ezt helyesnek tartotta. Matt néha azt bizonygatta, hogy nem az az egyetlen dolog az életben, hogy mások mit gondolnak rólunk. De ez nem használt. Normának jól kell öltözködni, a házat szépen kell berendezni, Charlie-t bent kell tartani, nehogy mások megtudják, hogy valami nincs rendben. A kapunál megálltam és néztem, amint felegyenesedik, hogy kifújja magát. Megláttam az arcát, és megremegtem. De ez nem az az arc volt, amelyet olyan nagy erőfeszítéssel idéztem magam elé. Haja megőszült, vasszürke csíkok tarkították, sovány arca ráncos, homloka fény lett az izzadságtól. Észrevett, és rám nézett. Szerettem volna félrenézni, megfordulni és végigmenni az utcán, de nem tudtam. Ha már idáig eljutottam. Kérhetnék egyszerűen útbaigazítást, úgy tehetnék, mintha eltévedtem volna az idegen környezetben. Elég lett volna látni őt. De csak álltam ott, s vártam, hogy előbb ő tegyen valamit. És ő is csak állt ott, és nézett engem.
Akar valamit?
Rekett hangja felismerhetően visszhangzott az emlékek folyosóin át. Kinyitottam a számat, de hang nem jött ki rajta. A szám mozgott, tudom, és küszködtem, hogy szóljak hozzá, hogy kinyögjek valamit, mert ebben a pillanatban megláttam szemében a felismerést. Nem azt akartam, hogy ilyen állapotban lásson. Nem akartam ott állni előtte némán, képtelenül arra, hogy megértessem magam. De a nyelvem óriási torlaszként utamat állta, és a szám kiszáradt. Végre kibögtem valamit. Nem azt, amit akartam. Úgy terveztem, megnyugtató és bátorító szavakat mondok, hogy ura legyek a helyzetnek, és néhány szóval eltöröljem az egész múltat és a fájdalmat. De száraz torkomból ennyi tört ki csupán.
Mama.
Mindazzal, amit megtanultam, mind a nyelvekkel, amelyeket elsajátítottam, mindössze ennyit tudtam mondani neki, amint ott állt a verandán és rám merett.
Mama.
Mint egy szomjas bárány az emlő alatt. Alsó karjával megtörölte a homlokát, és összehúzott szemmel nézett rám, mintha nem látna tisztán. Előre léptem, be a kapun, a feljáróra, aztán a lépcső felé. Ő visszahúzódott. Eleinte nem voltam benne biztos, hogy valóban fölismerte vagy sem, de ekkor elfulladva kimondta.
Charlie.
Nem sikoltott, nem is suttogott.
csak elfulladva kimondta, mint amikor valaki álomból ébred. Mama. Elindultam fölfelé a lépcsőn. Én vagyok. Mozdulatom megijesztette, hátralépett, felborította a szappanos vízzel teli vödröt, és a szennyes lé végigcsorgott a lépcsőn. Mit keresel itt? Csak látni akartam. Beszélni magával. Mivel a nyelvem állandóan útban volt, a hangom másképp tört előtorkomból, vastag, sírós árnyalattal, mintha már régen nem beszéltem volna. Ne menjen el, könyörögtem. Ne fusson el tőlem. De ő már bent volt az előszobában, és bezárta az ajtót. Egy pillanat múlva láttam, hogy rémülten kémlel az üveges ajtó áttetsző fehér függönye mögül. Az üveg mögött hangtalanul mozgott az ajka. Menj el innen! Hagyj békén! Miért? Ki ő, hogy így megtagadjon? Milyen jogon fordul el tőlem? Engedjen be! Beszélni szeretnék magával, engedjen be! Olyan erősen vertem az ajtó üvegét, hogy megrepett. A repedés hálószerűen szétfutott, egy pillanatra becsípte a bőrömet és fogva tartotta. Azt kellett hinnie, hogy megőrültem, és azért jöttem, hogy bántsam. Ott hagyta az ajtót, és végigrohant a lakásba vezető folyosón. Újra nekiveselkedtem. Az ár engedett. Én pedig az ellenállás hirtelen megszűnésére nem számítva elvesztettem egyensúlyomat, és beestem az előszobába. Kezem vérzett, ahol a törött üveg felsértette, és nem tehettem egyebet, zsebre dugtam, nehogy a vér bepiszkítsa a frissen súrolt linoleumot. Elindultam befelé. Elhaladtam a lépcső mellett, amelyet olyan gyakran láttam lidérces álmaimban. Gyakran üldöztek ezen a hosszú, szűk lépcsőn démonok, megragadták a lábamat és lehúztak a pince mélyébe, miközben sikoltozni próbáltam fuldokló nyelvvel, némán, akár azok a hallgatag fiúk a Warrenben. Az emeleti lakók, Meyerék, a házi úr és felesége mindig kedvesek voltak hozzám. Cukrot adtak és megengedték, hogy beüljek a konyhájukba és játszam a kutyájukkal. Szerettem volna látni őket, de most szavak nélkül is tudtam, hogy elmentek. Meghaltak és most idegenek laknak odafönt. Ez az út örökre bezárult előttem. A folyosó végén az ajtó, amelyen Rose bemenekült, zárva volt. És egy pillanatig tanácstalanul álltam. Nyissa ki az ajtót! A válasz egy kiskutya vékony hangú ugatása volt. Váratlanul ért. Rendben van, mondtam. Nincs szándékomban bántani magát, de hosszú utat tettem meg, és nem megyek el addig, amíg nem beszéltem magával. Ha nem nyitja ki az ajtót, betöröm! Hallottam, hogy azt mondja. Pszt! Napi! Bemégy ide a hálószobába! Egy pillanat múlva hallottam a zár kattanását. Az ajtó kinyílt, és ő ott állt és rám bámult. Mama, suttogtam, nem csinálok semmit, csak beszélgetni akarok magával. Meg kell értenie, hogy nem vagyok ugyanaz, aki voltam. Megváltoztam, most normális vagyok, nem érti? Nem vagyok csökkent értelmű többé, nem vagyok idióta, éppen olyan vagyok, mint akárki más. Normális vagyok, éppen olyan, mint maga és Matt és Norma. Igyekeztem egyfolytában beszélni, fecsegni, nehogy becsukja az ajtót. Az egész dolgot egy szuszra próbáltam neki elmondani. Megváltoztattak, megoperáltak és megváltoztattak. Úgy, ahogy maga mindig szerette volna. Nem olvasott erről az újságokban? Egy új tudományos kísérlet, amely megváltoztatja az intelligencia hányadost, és én vagyok az első, akin kipróbálták. Nem érti? Miért néz így rám? Most már okos vagyok, okosabb, mint Norma, vagy Herman bácsi, vagy Matt. Olyan dolgokat tudok, amiket még egyetemi tanárok se tudnak. Szóljon hozzám. Most büszke lehet rám, és mindent elmondhat a szomszédoknak. Nem kell eldugnia a pincébe, ha vendégek jönnek. Szóljon már hozzám. Meséljen arról, hogy volt minden, amikor kisfiú voltam. Csak ennyit kérek. Nem bántom magát, nem gyűlölöm. De tudnom kell mindent magamról, hogy megértsem magam, míg nem késő. Nem érti? Nem lehetek teljes ember, ha nem tudom megérteni önmagamat, és maga az egyetlen a világon, aki a segítségemre lehet. Hadd menjek be, és üljek le egy kicsit. Inkább az hipnotizálta, ahogy beszéltem, és nem az, amit mondtam. Állt ott az ajtóban, és bámult. Öntudatlanul előhúztam véres kezemet a zsebemből, és könyörögve összekulcsoltam. Amikor megpillantotta, meglágyult az arca. Megsebezted magad. Nem engem sajnált, Ilyesmit érezhetett volna egy kutya iránt is, amelynek megsérült a lába, vagy egy macska iránt, amelynek verekedésben összemarcangolták az orrát. Nem azért, mert az ő Charlie-ja voltam, hanem annak ellenére. Gyere be és mosd meg! Van itthon kötszer is, jód! Követtem őt az ütött-kopott mosogatóhoz, ahol annyiszor mosta meg az arcomat és kezemet, amikor bejöttem az udvarból, meg az evés és lefekvés előtt. Figyelte, ahogy feltűröm a ruhám ujját. Nem kellett volna betörnöd az ablakot. A házi úr dühös lesz, és nincs pénzem megfizetni. Aztán, mintha nem győzte volna kivárni, míg magam csinálom, elvette a szappant tőlem, és megmosta a kezem. Amit csinált, annyira lekötötte a figyelmét, hogy csendben maradtam, nem mertem megtörni a varást. Időnként csettintgetett a nyelvével, vagy felsóhajtott. Charlie, Charlie, mindig bajt csinálsz. Mikor tanulsz már meg vigyázni magadra? 25 évet lépett vissza. Abba az időbe, amikor én az ő kis Charlie-ja voltam, és kész volt kiharcolni helyemet a világban. Amikor a vért lemosta és papírtörölközővel megtörölte a kezem, fölnézett az arcomba, és szeme kerekre nyílt a rémülettől.
Ó, Istenem!
Szólt elfulladva, és elhúzódott. Ismét beszélni kezdtem halkan, nyomatékosan, hogy meggyőzzem. Nincs semmi baj, és nem akarom bántani. De miközben beszéltem, láttam, hogy a gondolatai elkalandoznak. Tétován körülnézett, szájához emelte kezét, nyöszörgött, majd megint rám nézett. A házban akkora a fölfordulás, szólt. Nem vártam vendéget. Nézd csak azt az ablakot, meg a keretet ott fönn. Jó az úgy, mama, ne izgassa magát ezen. Ki kell fényesítenem a padlót, tisztának kell lennie. Észrevett néhány új nyomot az ajtón, fölvette a mosogatórongyot és ledörzsölte. Amikor fölnézett és látta, hogy figyelem, összeráncolta a homlokát.
A villanyszámla miatt jött?
Mielőtt nemet mondhattam volna, ujját korholóan felemelte.
Elsején küldök majd egy csekket, de a férjem üzleti úton van, nincs a városban. Mindenkinek megmondtam, nem kell izgulni a pénz miatt, mert a lányom ezen a héten kapja a fizetését, és az összes számlákat rendezzük. Felesleges mindig zaklatni engem a pénzért.
A lánya az egyetlen gyereke? Nincs több gyereke? Megrezzent, azután a szeme a távolba merett.
Volt egy fiam. Olyan okos, hogy a többi anyák mind féltékenyek voltak rá,
és megverték a szemükkel.
Nagy ember lett volna belőle. Igazán nagyon okos volt. Kivételes, ahogy mondták. Lángész is lehetett volna.
Fölkapott egy súroló kefét.
Elnézést kérek, nem készülök el a munkával. A lányomhoz egy fiatalember jön vacsorára, és ki kell takarítanom a lakást.
Térdre ereszkedett, és sikálni kezdte a már fényes padlót. Nem nézett föl többé. Magában motyogott, én pedig leültem a konyhaasztalhoz. Megvárom, amíg ez elmúlik nála, amíg felismer és megérti, hogy ki vagyok. Nem mehetek el addig, amíg rá nem jön, hogy én az ő Charlie-ja vagyok. Kell, hogy valaki megértse ezt.
Szomorúan dúdolni kezdett magában, de abba hagyta, a rongya megállt félúton a vödör és a padló között, mintha hirtelen tudatára ébredt volna, hogy ott vagyok mögötte. Megfordult, az arca fáradt volt, de a szeme csillogott. Fölkapta a fejét.
Hogy lehet ez? Nem értem. Nekem azt mondták, hogy téged sose lehet megváltoztatni.
Műtétet hajtottak végre rajtam, és ez megváltoztatott. Most híres vagyok. Az egész világon tudnak rólam. Most intelligens vagyok, mama. Tudok írni és olvasni, és tudok...
Hála Istennek, suttogta. Az imáim. Sok-sok éven át azt hittem, hogy ő nem hall engem, de ő egész idő alatt figyelt rám, csak kivárta a neki tetsző időt, hogy véghez vigye az ő akaratát.
Beletörölte arcát a kötényébe, s mikor átöleltem, felszabadultan zokogott a vállamon. Elmosta mind a fájdalmat, és boldog voltam, hogy eljöttem.
Mindenkinek el kell mondanom, szólt mosolyogva.
Mindegyik tanítónőnek az iskolában. Várj csak, majd meglátod az arcukat, amikor megmondom nekik. És a szomszédok. És Herman bácsi. Meg kell mondanom Herman bácsinak. Hogy fog örülni? Várj csak, majd ha az apád hazajön, meg a hugod. Ó, Norma olyan boldog lesz, hogy láthat. El se tudod képzelni.
Magához szorított, izgatottan beszélt, terveket csinált új közös életünkre. Nem volt szívem emlékeztetni, hogy gyerekkori tanítónőm eltávozott abból az iskolából, hogy a szomszédok régen elköltöztek, hogy Herman bácsi meghalt sok évvel ezelőtt, és hogy apám elhagyta őt. Elég fájdalom volt mindazoknak az éveknek Lidérc nyomása is. A mosolyát akartam látni, és tudni azt, hogy én, csak is én tettem boldoggá. Életemben először mosolyra derítettem az arcát. Aztán egy kis idő múlva eltűnődött, mintha eszébe jutott volna valami. Az volt az érzésem, hogy újra elkalandozik az értelme.
Ne! Kiáltottam, hogy visszaráncsam a valóságba. Várjon, mama! Van még valami. Valami, amit magának akarok adni, mielőtt elmegyek.
Elmégy? Nem mehetsz el most?
El kell mennem, mama. Dolgom van, de írok majd magának, és pénzt is küldök.
De mikor jössz vissza?
Még nem tudom, de mielőtt elmegyek, ezt magának adom.
Mi ez? Magazin?
Nem éppen. Ez egy tudományos jelentés, amit én írtam. Nagyon szakszerű. Nézze, az a címe, az Algernon Gordon effektus. Valami, amit én fedeztem föl, és részben rólam van elnevezve. Azt akarom, hogy legyen magánál a jelentés egy példánya, hogy megmutathassa az embereknek, hogy a fiáról végül is kiderült, hogy nem ostoba fajankó.
Átvette és megilletődötten nézte.
Ez a te neved? Tudtam, hogy így lesz majd. Mindig mondtam, hogy egyszer még így lesz. Én mindent megpróbáltam, amit csak tudtam. Nagyon kicsi voltál, nem emlékezhetsz, de én igazán megpróbáltam. Mindenkinek megmondtam, hogy egyetemre fogsz menni, és diplomás lesz belőled, és híres ember leszel. Ők csak nevettek, de én megmondtam nekik.
Könnyein át rám mosolygott, de a következő pillanatban már rám se nézett. Fölvette a rongyot, mosni kezdte a konyhajtó fáját, és dúdolt. Úgy éreztem, boldogabban, mintha álmodna. A kutya újra ugatni kezdett. A bejárati ajtó kinyílt és becsukódott, és egy hang kiáltott.
Jól van, Napi! Jól van, én vagyok!
A kutya izgatottan ugrált fel a hálószoba ajtajára. Elfogott a düh, hogy csapdába kerültem. Nem akartam látni Normát. Nincs mit mondanunk egymásnak, és nem akartam elrontani a látogatásomat. Hátsó kijárat nem volt. Az egyetlen út az lett volna, ha kimászom az ablakon a hátsó udvarba, és meglépek a kerítésen át. De valaki még betörőnek nézhet. Ahogy meghallottam Norma kulcsának fordulását az ajtóban, nem is tudom miért, odasúgtam anyámnak.
Norma hazajött.
Megérintettem a karját, de ő nem hallott engem. Elmerülten dúdolgatott magában, miközben az ajtó félfát mosta. Az ajtó kinyílt. Norma meglátott és összeráncolta a homlokát. Először nem ismert fel. Fél homály volt, még nem gyújtottunk villanyt. Letette a táskáját és fölkattintotta a villanyt.
Ki maga?
De mielőtt felelhettem volna, kezét a szájához kapta, és hátra tántorodott az ajtónak.
Charlie!
Ugyanúgy mondta, mint az anyám, elfúló hangon. És olyan volt, mint anyám valaha. Sovány, éles vonású, csinos madárarc.
Charlie! Istenem, micsoda meglepetés! Miért nem értesítettél? Fölhívhattál volna, nem is tudom, mit mondjak.
Anyámra nézett, aki a földön ült a mosogató mellett.
Nincs semmi baja? Nem ijesztetted meg, vagy valami?
Eszénél volt egy darabig, kicsit beszélgettünk.
Örülök.
Nem sokra emlékszik vissza mostanában. A korral jár. Szenilis. Dr. Portman azt akarja, hogy tegyem be az aggok menhelyébe, de nem tudom megtenni. Nem bírom elviselni a gondolatot, hogy intézetben legyen.
Kinyitotta a hálószoba ajtót, hogy kiengedje a kutyát, s amikor az ugrándozott és szűkölt örömében, fölvette és magához szorította. Egyszerűen nem tudom megtenni a saját anyámmal. Aztán bizonytalanul rám mosolygott. No hát, micsoda meglepetés! Álmomban sem hittem volna. Hadd nézzelek. Sose ismertelek volna meg. Elmentem volna melletted az utcán. Annyira más vagy, sóhajtott. Örülök, hogy látlak, Charlie.
Igazán? Azt hittem, sose akarsz látni többé.
Ó, Charlie!
Megfogta a kezemet.
Ne mondd ezt. Örülök, hogy látlak. Mindig vártalak. Tudtam, hogy egyszer visszajössz. Mindig vártalak, amióta olvastam, hogy megléptél Chicagóban.
Hátrább húzódott, hogy szemügyre vehessen.
Nem is tudod, mennyit gondoltam rád, mennyire szerettem volna tudni, hol vagy és mit csinálsz. Amíg az a professzor ide nem jött, mikor is volt, márciusban, csak 7 hónappal ezelőtt, addig fogalmam sem volt róla, hogy még élsz. A mama azt mondta, meghaltál a Warrenben. Ezt hittem annyi éven át. Amikor megmondták, hogy élsz, és hogy szükségük van rád a kísérlethez, nem tudtam, mit tegyek. A professzor, Nimur, így hívják, nem engedte, hogy meglátogassalak, félt felizgatni téged a műtét előtt. De amikor láttam az újságban, hogy sikerült, és lángész lettél, ó Istenem, nem is tudod, milyen érzés volt ezt olvasni. Mindenkinek elmondtam az irodában és a lányoknak a Bridge Klubban. Megmutattam nekik a fényképedet az újságban, és mondtam nekik, hogy egyszer majd hazajössz meglátogatni minket, és eljöttél. Igazán eljöttél. Nem felejtettél el minket.
Újra megölelt.
Ó, Charlie! Charlie! Olyan csodálatos egyszerre fölfedezni, hogy van egy bátyám. El se tudod képzelni. Ülj le, csinálok neked valami ennivalót. Mindent el kell mesélned, azt is, hogy mik a terveid. Nem is tudom, mit kérdezzek először.
Tudom, hogy nevetségesen hangzik, mint amikor egy lány hirtelen rájön, hogy a fivére hős, vagy filmsztár, vagy ilyesmi. Zavarban voltam. Nem vártam ilyen fogadtatást Normától. Soha sem gondoltam rá, hogy a mamával kettesben töltött évek megváltoztathatták. És mégis ez elkerülhetetlen volt. Nem volt többé az az elkényeztetett kölyök, akire én emlékeztem. Melegszívű, együttérző és gyengéd felnőtt lett belőle. Beszélgettünk. Irónikus, hogy ott ülünk kettesben a húgommal, és úgy beszélgetünk anyámról, közvetlen mellette, mintha ott sem volna. Valahányszor Norma közös életünket említette, Rózra néztem, hogy vajon figyele, de ő mélyen elmerült saját világába, mintha nem értené a nyelvünket, mintha ebből már semmi sem vonatkozna ő rá. Nesztelenül járkált a konyhában, mint egy kísértett, tettvett, rakosgatott, és soha nem volt útban. Ijesztő volt. Néztem, ahogy Norma enni ad a kutyájának.
Tehát végül megkaptad?
Napi.
Napóleon rövidítése, ugye?
Norma fölegyenesedett és homlokát ráncolta.
Honnan tudod?
Elmeséltem az emlékemet, amikor a vizsgabizonyítványát hozta haza, és azt remélte, hogy megkapja a kutyát, és Matt hogyan tiltotta meg. Ahogy meséltem, a ránc elmélyült a homlokán.
Semmire sem emlékszem ebből.
Ó, Charlie, ilyen komisz voltam hozzád.
Van egy emlék, amire kíváncsi vagyok. Nem vagyok benne igazán biztos, vajon emléke, vagy álom, vagy csak kitaláltam az egészet. Akkor történt, amikor utoljára játszottunk együtt jó barátságban. Az alaksorban voltunk, lámpaernyőt tettünk a fejünkre, azt játszottuk, hogy kínai kulik vagyunk, és egy öreg matracon ugráltunk. 7-8 éves lehettél, gondolom, én pedig körülbelül 13. És ahogy emlékszem, te legurultál a matracról, és beverted a fejedet a falba. Nem nagyon erősen, csak odakoppantottad. De mama és papa lerohantak, mert sikítottál, és te azt mondtad nekik, hogy meg akartalak ölni. A mama Mettet okolta, miért nem vigyázott rám, és kettesben hagyott bennünket, engem pedig addig vert szíjjal, amíg majdnem elvesztettem az eszméletemet. Emlékszel erre? Tényleg így történt? Normát lenyűgözte az emlék elbeszélése, mintha alvó látomásokat ébresztett volna fel. Minden olyan homályos. Tudod, én azt hittem, hogy álmodtam ezt. Emlékszem, hogy lámpaernyő volt rajtunk, és ugráltunk a matracon.
Kibámult az ablakon.
Gyűlöltelek, mert mindig olyan nagy hűhót csaptak körülötted. Sose vertek meg, ha nem csináltad meg a leckédet, vagy ha rossz osztályzatot hoztál haza. Legtöbbször ellógtál az iskolából, és inkább játszottál, nekem meg ott kellett ülnöm a legnehezebb órákon is. Ó, mennyire gyűlöltelek! Az iskolában a többi gyerek képeket firkált a táblára, egy fiút bohóc sipkában, és azt írták alája, Norma bátyja. És mindenféléket firkáltak a járdára az iskola udvarban. A hülye húga, meg a gyagyás Gordon család. És aztán egyszer, amikor nem hívtak meg Emily Reskin születésnapi zsúriára, tudtam, hogy ez miattad történt. És amikor ott lent az alaksorban játszottunk a lámpaernyővel a fejünkön, egyszerre úgy éreztem, le kell számolnom veled.
Sírva fakadt.
Hazudtam. Azt mondtam, hogy bántottál. Ó, Charlie, milyen buta voltam. Micsoda elkényeztetett kölyök. Úgy szégyellem magam.
Ne tégy magadnak szemrehányást. Nehéz lehetett szembenézni a többi gyerekkel. Nekem ez a konyha volt a világom, meg ott bent az a szoba. A többi nem számított, amíg itt biztonságban voltam. A világ többi részével neked kellett szembenézned.
Miért küldtek el téged, Charlie? Miért nem maradhattál itthon? Miért nem élhettél velünk? Mindig ezen törtem a fejem. Valahányszor megkérdeztem a mamát, mindig azt mondta, hogy ez a te érdekedben történt.
Bizonyos értelemben igaza volt. Norma megrázta a fejét.
Miattam küldött el téged, igaz? Ó, Charlie, miért kellett ennek így lennie? Miért történt velünk mindez?
Nem tudtam, mit feleljek neki. Bárcsak azt mondhattam volna, hogy Atreus vagy Cadmus ivadékaihoz hasonlatosan elődeink bűneiért szenvedünk, vagy egy ősi jóslat teljesedett be rajtunk. De nem volt válasz, sem az ő, sem a magam kérdéseire.
Ez már a múlté, szóltam. Örülök, hogy ismét találkoztunk. Ez egy kicsit könnyebbé teszi a dolgot.
Hirtelen megragadta a karom. Charlie, nem tudod, min mentem át vele az utóbbi években. A lakás, ez az utca, az állásom, mint egy rossz álom. Minden nap hazajönni, aggódva, hogy itt van-e még, hogy nem tette kárt magában, és a bűntudat, amiért ilyesmikre gondolok.
Fölálltam, ő pedig a vállamra borult és sírt. Ó, Charlie, boldog vagyok, hogy visszajöttél, szükségünk van valakire, olyan fáradt vagyok.
Régóta álmodtam erről a pillanatról, de most, hogy eljött, mi haszna? Nem mondhattam el neki, hogy hamarosan mi lesz velem, és mégis elfogadhatom-e a ragaszkodását, hiszen ez csalás. Minek áltassam magam? Ha még most is a régi, gyenge elméjű, gyámolításra szoruló Charlie volnék, nem beszélne így velem. Tehát most sincs jogom hozzá. Nem sokára lehull rólam az állarc. Ne sírj, Norma, minden jóra fordul.
Hallottam magamat, amint megnyugtató közhelyeket mondok. Igyekszem mindkettőtökről gondoskodni. Van egy kis megtakarított pénzem, az alapítványtól is kapok fizetést, úgyhogy módomban áll rendszeresen egy kis pénzt küldeni. Legalábbis egy darabig.
De nem mész el. Velünk kell maradnod most.
Még néhány utat kell tennem, egy pár kísérletet elvégeznem, előadásokat tartanom, de igyekszem majd hazajönni, meglátogatni benneteket. Vigyázz rá! Sok mindenen ment keresztül. Ameddig módomban lesz, segíteni foglak benneteket.
Charlie! Ne! Ne menj el!
Belém kapaszkodott.
Félek! A szerep, amelyre mindig vágyódtam.
Az idősebb testvér szerepe.
Ebben a pillanatban megéreztem, hogy Róz, aki csendesen ült a sarokban, merően néz bennünket. Valami megváltozott az arcán. Szeme tágra nyílt, előre hajolt a székén. Lecsapni készülő sólyomra emlékeztetett. Eltoltam magamtól Normát, de mielőtt megszólalhattam volna, Róz már talpon volt. Fölvette a konyhakést az asztalról, és rám szegezte.
Mit csinálsz vele? Takarodj onnan! Megmondtam, mit csinálok veled, ha még egyszer rajta kaplak, hogy hozzáérsz a hugodhoz. Mocskos gondolatok! Nem illesz normális emberek közé!
Mind a ketten hátraugrottunk, és én esztelen módon bűnösnek éreztem magam, mintha tetten értek volna, és tudtam, hogy Norma ugyanezt érzi. Olyan volt, mintha anyám vádaskodása igazzá tette volna, hogy csak ugyan valami obszcén dolgot művelünk. Norma rákiáltott.
Mama, tegye le azt a kést!
A látvány, ahogy Róz ott áll késsel a kezében, fölidézte annak az éjszakának a képét, amikor arra kényszerítette Mettet, hogy vigyen el engem. Anyám most újra átélte ezt. Nem tudtam szólni, mozdulni. Émeig is fogott el. Folytogató feszültség, fülzúgás, beleim görcsösen vonaglottak, mintha ki akarnának szakadni a testemből. Kés van a mamánál, és kés van Elisnél, és kés van a papánál, és kés van doktor Straussnál. Szerencsére Normának volt annyi lélek jelenléte, hogy elvegye tőle a kést, de a félelmet nem tudta kitörölni a szeméből, és Róz felkiáltott.
Dobd ki! Nincs joga illetlen gondolatokkal nézni a húgára!
Róz sikoltozott, és sírva hanyatlott vissza a székbe. Sem én, sem Norma nem tudtunk mit mondani. Mindketten zavarban voltunk. Norma most megtudta, hogy miért küldtek el engem. Szerettem volna tudni, vajon tettem-e valaha olyasmit, ami igazolta anyám félelmét. Nem voltak ilyen emlékeim, de hogy lehettem bizonyos abban, hogy nem voltak elnyomott, szörnyű gondolatok elkínzott tudatom torlaszai mögött. A zsákutcák mögött, a zárt folyosókban, amelyekbe sohasem pillanthatok. Valószínűleg sohasem fogom megtudni. Bármi legyen az igazság, nem szabad gyűlölnöm Rózt azért, mert védelmezi Normát. Meg kell értenem, miképpen látta ő a dolgokat. Semmim sem marad, ha nem bocsátok meg neki. Norma reszketett. Nyugodj meg, szóltam. Nem tudja, mit csinál. A dühe nem nekem szól, hanem a régi Charlie-nak. Attól ijedt meg, amit azt tehetett volna veled. Nem hibáztathatom, amiért meg akar védeni téged. De most már nem kell törődnünk ezzel, hiszen az a Charlie örökre eltűnt. Nem figyelt rám. Álmodozó kifejezés ült az arcán. Gyakran szokott ilyen különös élményem lenni, amikor valami történik, és úgy érzem, hogy tudom, hogy meg fog történni, mintha minden egyszer már végbe ment volna, pontosan ugyanígy, és figyelem, ahogy ismét lejátszódik.
Ez igen gyakori élmény,
Norma fejét rázta. Most egyszerre, amikor megláttam őt azzal a késsel a kezében, olyan volt, mintha egy régi álmomat látnám. Mi értelme lett volna elmondani neki, hogy gyerekkorában azon az éjszakán kétségtelenül ébren volt, és látta a szobájából az egész dolgot, és ezt az emléket elnyomta és eltorzította, úgyhogy végül képzelődésnek tartja. Nincs értelme, hogy az igazsággal terheljem. Elég szomorúság vár rá anyámmal az eljövendő időkben. Boldogan levettem volna róla a terhet és a fájdalmat, de nincs értelme elkezdeni valamit, amit nem tudok befejezni. Az én életemnek is meg lesz a szenvedése. Nincs rá mód, hogy megakadályozzam a tudás homokjának lepergését agyam homokórájában.
Most mennem kell,
szóltam. Vigyázz magadra és ő rá. Megszorítottam a kezét. Kifelé menet, Napóleon megugatott. Tűrtőztettem magam, amíg csak tudtam, de amikor az utcára értem, nem bírtam tovább. Nehéz ezt leírni, de az emberek megfordultak és utánam néztek, mert amíg a kocsihoz visszamentem, sírtam, mint egy gyerek. Nem tehettem róla, és nem is törődtem vele. Közben nevetséges szavak doboltak a fejemben, folyton ismétlődő, ritmikus zümmögéssé erősödve.
Három kis vakegér nihogy fut, a gazdasszony után futnak, konyhakéssel a farkukat levágta, csupa vér a három kis vakegér.
Megpróbáltam kirekeszteni a fülemből, de nem tudtam. És amikor még egyszer megfordultam, hogy visszanézzek a házra és a verandára, megpillantottam egy fiú arcát, amint az ablaküveghez tapadva rám mered.